Az Úr igéjét olvasom Pál a rómaiakhoz írt levelének 6. fejezetét. Keresztség és az új élet. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy ne növekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogy élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképp Krisztus feltámadta halálból az atya dicsősége által, úgy mi is új élettel járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartjátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek a Krisztus Jézusban. A kegyelem állapotában ne a bűnnek, hanem az igazságnak szolgáljunk. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságaitoknak. Tagjaitok se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonosz fegyvereivé legyetek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek, hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. Szó sincs róla. Nem tudjátok, hogyha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére átadattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogy tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozza nektek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.
Isten tegye áldottá az igéjét a mi életünkben. Jöjjetek, válaszoljunk neki, imádságban, Isten elé állva, megvalva bűneinket, és kérve az ő bocsánatát. Fennállva imádkozunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt a te nagy ajándékodat, hogy te eléd jöhetünk most. Köszönjük neked, hogy nem csak annyi történik egy vasárnap reggel, hogy eljövünk a templomba, és részt veszünk egy Isten tiszteleten, hanem az történik, hogy te magad vagy az, aki keresel bennünket, aki hívsz minket, aki indítasz minket, aki utánad való éhséget és szomjúságot adsz a mi szívünkbe, és aki nagy szereteteddel, nagy hűségeddel saját színed elé állítasz minket. Sok minden, ami bennünket visszahúzna, jelen van az életünkben. Gondok, csalódások, kétségek, bűnök, vétkek. És te mégis azt mondod, hogy jöjjünk hozzád, jöjjünk eléd, találkozzunk veled. És köszönjük, hogy te erősebbnek bizonyulsz, és ma is erősebbnek bizonyultál, mint az a sok-sok minden, amely visszatartana bennünket. Így jövünk hát eléd, mennyei atyánk, és bár megvalljuk, hogy az Úr Jézus Krisztusban minket elpecsételtél, a gyermekeiddé tettél, szent lelkeddel megajándékoztál, az új életre újjászültél, és ezért megszabadítottál bennünket a bűnnek a hatalmából. Mégis megvalljuk, hogy nem álltunk meg ebben a szabadságban, hanem elestünk és vétkeztünk. Te vagy az, aki megvizsgáltál, és most is megvizsgálsz minket. Nincs rejtegetni valónk előtted, és nem is kívánunk semmit sem rejtegetni. Ezért kérünk téged, hogy bocsássad meg nekünk. Bocsássad meg nekünk a mi indulatainkat, felgerjedt szavainkat. Bocsásd meg a szívünkben őrzött, őrizgetett haragot, neheztelést, vagy éppen gyűlöletet. Bocsássál meg nekünk minden tisztátalan és hiába való szót, beszédet, amellyel bár a magunk hasznát véltük elérni, de más nem értünk el, mint hogy másokat kárhoztattunk és besároztunk. Bocsáss meg nekünk minden paráznaságot. Bocsásd meg, ha sokkal fontosabb volt számunkra, hogy valamit megszerezzünk, hogy irigyek voltunk, hogy másét kívántuk, hogy elégedetlenségünkben panaszkodtunk, hogy nekünk miért nincs annyi, miért nincs több pénzünk, miért nincs több lehetőségünk, miért nincs jó munkánk. Így jövünk, Urunk, ezzel, és még sok-sok mindennel most te eléd. És mindezt letesszük az Úr Jézus Krisztushoz, aki értünk halt meg és támadt fel, aki magára vette bűneink büntetését, és megszerezte számunkra az igazságot, a megigazulást. Köszönjük, hogy mindezt elengedhetjük és letehetjük. Jöjj hát, Szentlélek, Úristen! Jöjj és ajándékozz meg bennünket a szabadítás örömével. Jöjj és szent lelkeddel tedd számunkra, édesatyánk, élővé a te igédet és az úrvacsorai közösséget, hogy mindezen keresztül veled találkozzunk, veled és egymással megbékélve örvendezhessünk és ünnepeljük, hogy te vagy az Úr és te vagy a Király a mai napon is. Így fogadj el bennünket, és köszönjük, hogy aki te hozzád jön, azt te semmiképpen el nem küldöd, el nem utasítod. Amen. Istenek igéjét János evangéliumából olvasom, a 8. fejezet 30. versétől a 36. versig. Amikor Jézus ezeket mondta, sokan hittek benne. Így szólt akkor azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle. Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom nektek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Kedves testvérek, Jézus Krisztus a szabadságról beszél, és Ezt az igét szeretném az ő szent lelke segítségül hívásával közöttetek magyarázni. Annak az összefüggésében egy kicsit arra is tekintve, hogy ugye ma nemzeti ünnepünk van, és a forradalom számunkra a szabadságot jelenti, egyrészt az elnyomásával és a leverésével, másrészt pedig annak a megélésével, hogy ez mégis eljött. És ugyanakkor mégis egy nagy kettősségben vagy ambivalenciában élünk, és ezeket ki kell mondani gyülekezetben is, és a társadalomban is. Hiszen bár a forradalom azt jelképezi számunkra, hogy abban a politikai rendszerben élünk, amit a mai világban a legszabadabbnak mondanak, és amire azt gondoljuk, hogy hát olyan, amilyen, de a demokráciánál nagyobb szabadság nincsen, mégis nagyon sokan, nagyon komolyan küzdenek ezzel a kérdéssel, hogy van-e igazi szabadság, történt-e igazi rendszerváltás. Aztán gazdasági oldalról is fel lehet tenni ezt a kérdést, hogy hát van szabadság, mindenki azt mond, amit akar, de hát mit kezdjünk, vagy mi a szabadság akkor, amikor egy ország eladósodik? Vagy egészen személyesen is, hogy mi a szabadság akkor, mit érünk a szabadsággal akkor, amikor hát nem mi elsősorban, de az országnak egy jelentős része szegénységben él. És aztán persze vannak azok, akiket mindez nem is nagyon érdekli, se a politikai, se a gazdasági kérdések, csak az, hogy mikor vagyok én már végre szabad, mikor teszek azt, amit akarok. Mikor az ember azt érzi, és azt mondja, és a körülöttünk lévő világban ez egy erős gondolat, hogy az igaz szabadság az, amikor nincs többet korlát. Amikor azt teszek, amit akarok, és tömegek élik az életüket, vagy próbálják az életüket eszerint élni. Mindebben a helyzetben tehát, nem direkt utalva ezekre, szeretnék arról szólni, hogy hogyan beszél Jézus itt a szabadságról. Először azt lássuk, hogy kikhez szól. Azokhoz szól, akik hittek benne. Van ennek egy előzménye, ennek a fejezetnek az elején olvassuk azt a történetet, amikor Jézus elé egy házasság törésen kapott asszonyt citálnak, és a történetet ugye úgy zajlik tovább, hogy meg akarják kövezni. Aztán Jézus azt mondja, hogy az vesse rá az első követ, aki maga nem bűnös. Végül mindenki elmegy, és egyedül Jézus marad ott, aki megbocsát ennek az asszonynak, és azt mondja neki, hogy eredj el, többé ne vétkezz. Feltehetőleg, akikhez itt most Jézus szól, akik hittek benne, azok valamit erről az eseményről tudnak, talán jelen is voltak, talán hallották is. Aztán utána Jézus beszélt arról, hogy ő a világ világossága. Jézus tehát jelen van az életükben, és emberek vannak, akikre azt olvassuk, hogy hisznek. Ők azt mondják, hogy igen, itt Jézusban jelen van valami új, ami még nem volt. Valami, ami nekünk kedves, ami megszólít minket, ami jó, ami csodálatos, és van egy lelkesedés ezekben az emberekben. Egy pozitív válasz Jézus személyére és szavaira. Ők azok, akik hisznek. Ez a hit azonban még nagyon kezdeti, gyermeki, éretlen, talán felületes. Van benne egy közeledés, nyitás valami új felé, de itt még nincsen szó elkötelezettségről és szilárdságról. És ezért beszél így hozzájuk Jézus, hogy azt mondja ezeknek, hogy megtettetek egy lépést, és ez fontos, és ez jó, de ez még nem a végleges. Ez egy út, és nagyon jó, hogyha magunkat úgy tudjuk látni, mint akik egy úton járunk a Jézussal való kapcsolatunkra nézve az ő követésében. Ez egy út, amelyen megtettetek egy lépést, de még nagyon sok nehézség jön. Ezek az emberek még vissza is fordulhatnak, és ő hozzájuk szól Jézus. Őket akarja tanítani, ő nekik akar egy mélyebb hitet adni, őket akarja arra a szabadságra elvezetni, ami ő benne van. És ezért azt mondja nekik, hogy ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Ez a kezdeti hit, ez még nem olyan szoros, hogy tanítványságról lehetne szó. Ez a kezdeti hit, ez még nem elég ahhoz, hogy valaki Jézus tanítványa legyen, és nem abban az értelemben mondja itt Jézus, hogy a 12-be kerülnének be, mert erre mi is azt mondanánk, hogy hát ez nem a mi helyünk így. De arról van szó, hogy akik Jézussal együtt voltak, akik tényleg komolyan vették őt, azok tanítványá lettek egy tágabb értelemben. Meg kell tartani az ő igéjét, és akkor tanítványá lesznek, mondja Jézus. A szó pedig, ami itt szerepel az eredeti szövegben, az, ami olyan sokszor előjön János evangéliumában, és nagyon-nagyon fontos nekünk is, megmaradni Jézus igéjében. Azt mondja Jézus, ha megmaradtok az én igémben, az én szavamban, az én beszédemben, az én tanításomban, akkor vagytok az én tanítványaim. Ezt fog aztán majd elvezetni oda, hogy Jézus a szabadságról szóljon. Mit jelent megmaradni? Az első dolog, azt gondolom, amit Jézus ezzel mond azoknak, akik érdeklődnek és nyitottak és vonzódnak, az a kitartás. Hiszen aki megmarad valamiben, az azt jelenti, hogy az kitartó abban. Azt mondja tehát Jézus, hogy sok minden fog még történni, és hogy igazából hova fogtok eljutni, és tanítványok lesztek-e, és megkóstoljátok-e azt a szabadságot, amiről őnála van szó, az azon múlik, hogy kitartóak lesztek-e, hogy kitartóan megmaradtok-e abban, amit Jézus mond. Mert sokan elindulnak az úton. Sokan kapnak egy szívbéli ütést vagy felszólítást, amikor szíven üt az Isten szava, amikor elindulunk, és aztán a nagy kérdés az, hogy jó, de mi van egy hónap múlva, mi van fél év múlva, egy év múlva, mi van 10 év múlva, hol leszünk 10 év múlva. Alapvetően a kitartás az, amiről Jézus beszél. Mert ha valaki megáll ezen az úton, akkor nem ismeri meg az igazságot, ahogy Jézus mondja majd, és nem lesz tanítvány. Miért állunk meg az úton? Hát nyilvánvaló azért, mert valami olyan érkezik ebben a Jézus követésben, ami nehéz, ami megbotránkoztat. Valami olyan történik, amire azt mondja az ember, hogy na nem, szóval ha tényleg Jézust követem és velem ez történhet, akkor nem tudom őt követni, és akkor az ember egyszerűen eltávolodik tőle. Talán vannak közöttünk olyanok, akik a szívükben ott hordozzák ezt a keserűséget, vagy ezt a csalódást, hogy tényleg ott vagyok-e még kitartóan Jézus előtt, vagy valami olyan nehéz volt, ami miatt igazából nem maradtál meg benne, ami miatt valahol a szíved mélyén csalódtál, kiábrándultál és elfordultál. Ez az első dolog, hogy a tanítvány az, aki kitart, aki megmarad, aki mindvégig vele megy. Aki azt mondja, hogy sem az idő, sem a nehézségek nem tántorítanak el tőle. És miközben persze ezt mondjuk, mindig tudjuk, hogy hát ki vagyok én, hogy ezt mondjam? Hát lehetek én ennyire biztos magamban? Lehetek én ilyen erős, hogy azt mondom, hogy akármi történik, megmaradok? Nyilvánvaló, hogy minden ilyen szó a mi részünkről csak a bizalomból fakad, hogy Jézus az, aki meg akar minket tartani, hogy ő az, aki magához köt minket. És ezért ő ránézve mondhatom azt, nem magamra, hanem ránézve, hogy igenis, kitartok a veled való úton, még akkor is, ha nehézség jön benne. Ez az igazi tanítvány, és az érdeklődő, a szimpatizáns, a lelkesedő között a különbség. De persze ez a megmaradás többet jelent, mint pusztán kitartani. Azt is jelenti, hogy az ember növekedik. A kitartás azt jelenti, hogy egy ponton, ahol leszakadnék tőle, mert elsodornának különböző erők, kapaszkodok és nem szakadok le. A tovább nyomulás meg azt jelenti, hogy előre megyek a vele való közösségben. És ez egy módon megy. Nem pusztán úgy, hogy hallgatom, amit mond, hanem megcselekszem, amint mond. Mert megmaradni valakinek a tanításában nem azt jelenti, hogy újra és újra hallom. Ez nem azt jelenti, hogy újra és újra elolvasom a Bibliában, akár naponta az ő szavát meg imádkozom. Ezt is jelenti, de nem elég. Akkor maradok meg abban, ha elkezdem megélni, amit ő mond, amiben megszólít, amiben elér az ő szava bennünket. Ezért Jézus tehát azt mondja, hogy
Ha megmaradtok az én beszédemben, valóban tanítványaim vagytok, és így megy tovább, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. És ez lesz az a pont, ahol aztán ez a hit, ez a kezdeti nyitottság és lelkesedés egyszer csak felrobban. Miért? Ugye azt válaszolják rá, hogy Ábrahám utódai vagyunk, soha nem voltunk szolgái senkinek. Felháborodnak. Miről beszél Jézus? Az előbb még hittek, most pedig ellenségesek. Mi történik? Azt történik, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy az igazság megszabadít titeket, akkor ezzel tulajdonképpen azt mondja, hogy hát mert különben nem vagytok szabadok. És ezt nagyon jól értik. Ha a Jézusban való megmaradás azt jelenti, és azt hozza Jézus szerint, hogy megszabadít minket, akkor ez azt jelenti, hogy hát nem vagyunk szabadok. És ez az a pont, ami nehéz lesz nekik. Ábrahám utódai vagyunk. Egy olyan népről van szó, ezt vegyük nagyon komolyan, akik nagyon, nagyon komolyan elkötelezték magukat, és megmaradtak a hitükben. Hogy mi Ábrahám utódai vagyunk, Isten bennünket kiválasztott, mi Isten népe vagyunk. Itt van a római birodalom, aki elnyomott bennünket. És ez az a hit, ami bennünket megtart, és szembeállít azzal, hogy ennek az elnyomásnak behódoljunk. Ott van a hitünk a mindennapokban, és nagyon keményen ellenállunk annak, hogy ne legyünk szolgái a rómaiaknak. Hogy ne legyünk a politikai értelemben, ha szolgák is vagyunk, ne úgy éljük ezt meg. És akkor te, Jézus, arról beszélsz, hogy mi mégis szolgák vagyunk, és nem vagyunk szabadok? Ez az, amit nagyon nehezen viselnek el. És ez az, ahol látunk valamit arról, ahogy Jézus a mai helyzetben beszélne. Semmiképpen nem arról van szó, hogy szembeállítanánk a személyes lelkit a nyilvános társadalmival. De nézzétek meg, hogy ezen a ponton, ahol Jézus azt mondja, hogy nem elég, hogy Ábrahám utódai vagytok. Nem elég, hogy itt van ez a hit. Nem elég, hogy valahol belül keményen szembeálltok ezzel a hatalommal, ami elnyom benneteket. Ebben rájött, hogy Jézus tovább megy, és beszél valami más szolgaságról, ami jelen van az életükben. Milyen érdekes, hogy azt mondta nekik Jézus, hogy ha megmaradtok az én igémben, az én tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és szabadok lesztek. És ez az a pont, ahol felháborodnak, és azt mondják, hogy nem maradunk meg, hát nem így mondják, de erről van szó. Ezt nem fogadjuk el, amit itt mondasz. Abban a pillanatban kiderül az, amiről Jézus beszél. Lelkesek vagytok, hisztek, elindultok, rendben. És ha kaptok egy ilyen szót, ami keményen szól, vagy ami túlmutat azon, ahogy ti magatokról gondolkodtok, akkor abban a pillanatban tiltakozni kezdtek. És ez így van. Ezt mindannyian tudjuk, hogy ez így van. Valamikor Isten szava bátorít, vigasztal, reménységet és erőt ad, máskor meg Isten szava lesújt ránk, elítél bennünket, megfog minket, és rámutat arra, hogy valójában milyen üres, milyen szennyes, milyen hamis a mi életünk. Szokták ezt mondani, ugye, hogy fáj az igazság gúnyosan. De ez annyira igaz, nem az Istennel való kapcsolatban. Hogy amikor az Isten szava, amikor az Isten igazsága szíven üt bennünket, és leleplez minket, az fáj. És az első reakciónk lehet, hogy az, hogy ezt elutasítjuk, vagy felháborodunk, vagy bujkálunk előle. De aztán idő után megtanuljuk, hogy jó ez a fájdalom. És talán ott van többekben az, hogy bárcsak fájna már újra az Isten szava. Bárcsak szíven ütne már újra Jézusnak ez a szava, mert olyan rég fájt már, és nem valószínű, hogy azért van ez, mert annyira tiszta és rendben lévő az életem. Hanem talán azért van, mert már olyan messze sodródtam tőle. De ez a fájdalom az, ez a szívenütés, ami aztán végül a szabadságra vezet. Ami miatt aztán végül arról van szó, hogy akik meghallják Jézus szavát, szabadok lesznek. Mert így folytatja Jézus, bizony-bizony mondom nektek, hogy aki a bűnt cselekszi, az a bűn szolgája. Figyeljük meg, hogy mennyire általános ez a kijelentése Jézusnak. Ugyanígy volt akkor, ugyanígy van ma, és ugyanígy van mindig. Egyáltalán nem mellékes, hogy politikailag szabadságban élünk, vagy nem. Egyáltalán nem mellékes, hogy gazdaságilag, hiába van politikai szabadság, elveszünk-e, vagy nem. És mégis mindezeknek a szívén, és mégis mindezeken túllátva, azt kell látni, amiről Jézus mond, hogy aki a bűnt cselekszi, az a bűn szolgája. Hiába hivatkoznak Ábrahámra, mint ősatjukra, mert Isten Ábrahámot igaznak találta és hozzátartoznak, ez nem elég. Van valami, amire szükség van ahhoz, hogy igazán Jézus tanítványai legyenek. És ezt így fogalmazta meg Pál apostol. Nem tudjátok, hogyha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. Nagyon szép ez a kép, amit Pál használ, és nagyon sokat mondó, hogy a tagjainkat, önmagunkat, vagy a bűnnek adjuk át, és azt szolgáljuk, vagy Krisztus iránti engedelmességnek adjuk át, és azt szolgáljuk. Amiről Jézus beszél, az azt jelenti, hogy aki a bűn cselekszi, a bűn szolgálja, hogy a bűn egy erősebb hatalom, mint mi magunk. Amit Luther Márton így fogalmazott meg, hogy még mielőtt Jézus beköltözik és megszületik az életünkben az állapotunk, nem tehetem, hogy ne vétkezzek. És itt a vétek alatt nem arra kell gondolni, milyen rossz dolgokat csinálok, hanem gondoljunk vissza arra, amit Jézus mond. Vagy megmaradok az ő tanításában, és amikor hallom, hogy szól, az cselekszem, vagy nem abban élek, és a múlasztás is szolgaság bűn. Jézus aztán azt mondja mindazoknak, akik tudják, hogy egy náluk nagyobb erőnek a szolgái, akik tudják, hogy ki vagyunk szolgáltatva a haragunknak, az indulatainknak, a tisztátalanságnak, annyi mindennek, Jézus azt mondja nekik utána, hogy ha tehát a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. És ez a jó hír, testvérek, ez az evangélium, hogy ha a fiú minket megszabadít, ha Jézus megszabadít bennünket, akkor mi valósággal megszabadulunk. És ez nem egy teológiai tétel, hanem ez egy olyan dolog, amit tapasztalunk újra és újra. Amikor az Isten szent lelke Jézust egyszer csak valóságossá teszi a számunkra. Amikor átéljük, hogy mit jelent, amikor lehullanak rólunk a láncok. Lehullanak rólunk saját önzésünk. Lehull rólunk az, hogy önmagunkba zárva élünk. És egyszer csak Jézus felragyog a szívünkben. Jézus megjelenik, mint szabadító. Újra és újra megjelenik, mint szabadító. Ha bármit őszintén elé hozunk, ha néven nevezzük, ha látod, hogy hol van az, ahol nem maradsz meg ő benne, és hol van az, ahol arra hív, hogy Uram, változni akarok, szeretnék megszabadulni, szeretnék mássá lenni, akkor ő eljön és szabadságot hoz. És ez a szabadság, mondja Jézus, ez döntő. Ez döntő egy nép életében. Ez a szabadság, hogy Krisztusé vagyok, ez abszolút döntő arra nézve, hogy hogyan mennek egy országok dolgai. Bár csak lenne minél több olyan ember, aki Krisztus vallja az Urának. A gazdasági életben, a politikai életben. Bár csak lenne minél több olyan ember, aki elkötelezett az igazságnak Jézus Krisztusban. Akkor más lenne az élet. És aztán még egy dolgot mond Jézus, ami nagyon fontos. Hogy ki a szabad ember? Ki a szabad ember? A szolga nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre. A szolga nyilvánvaló, a szolga az, aki nem szabad. Ki a szabad? A fiú. A mi gondolkodásunkban, ahogy az elején kezdtem, ki a szabad ember? Az, aki azt csinál, amit akar. Akinek nincsenek korlátai. Akinek bármi lehet. Jézus szerint pedig az a szabad,
aki az Isten gyermeke. Nem szolgaként vagyunk az Isten házában, és Jézus nem szolgaként van az atyánál. Mást akarok tenni, de nem tehetek mást. Hanem Jézus úgy szabad, hogy mindenben alárendeli magát az atya akaratának, hiszen az atya küldte őt el. Ő azt mondja, amit az atyától hall, azt cselekszik, amit az atya cselekszik. Jézus az atya szeretetében, mint fiú, szabad. Mi tehát az igazi szabadság ennek alapján a számunkra? Az Isten gyermekség szabadsága. Amikor Isten gyermeke vagyok. És ez azt jelenti, hogy Isten, az Atya uralkodik az életemben. Azt akarom, hogy ő legyen az Úr. Az az igazi szabadság, amikor valaki Jézus a szabadító által az Atya szeretetében sütkérezik. Bármikor, amikor az Isten szeretete leszállt ránk, és a Szent Lelke betöltött bennünket, bármikor, ha ezekre visszaemlékezünk, akár nemrég történt, akár régebben, tudjuk, hogy akkor voltunk igazán szabadok, amikor Isten hatalmasan jelen volt az életünkben. És ezért ez bennünket arra hív, hogy az Isten gyermeki voltunkban, abban, hogy Jézus által Isten gyermekei lettünk, ebben erősödjünk meg. Erre tekintsünk, és ebben éljük át azt, hogy szabadok vagyunk. És amikor az úrvacsorai közösségbe hív bennünket Jézus, akkor nem úgy jövünk, mint független emberek, hogy Uram, én a magam ura vagyok, na, táplálj az úrvacsorában. Hanem pont azt mondjuk, hogy abszolút elkötelezett emberek vagyunk. Hogy teljesen Jézus uralma alá rendeltük az életünket. Hogy az, aki önmagát teljesen odaadta értünk, és megtört a teste, és kiomlott a vére értünk, az ugyanezt a teljes elkötelezettséget kínálja fel, és erre hív bennünket. És a nagy titok az, hogy amikor ebbe belépünk, és amikor ebben megmaradunk, amikor Jézus szolgái vagyunk, akkor vagyunk igazán, és akkor vagyunk egyedül szabadok. És amikor ebből kilépünk, akkor elveszítjük a szabadságunkat, és akkor újra a szolgaságot érezzük. Erre hív tehát bennünket Jézus, hogy újuljunk meg abban, hogy az Isten gyermekei vagyunk. Hogy újuljunk meg abban, hogy önmagunkat odaszálljuk és odaáldozzuk neki, és közben nyerjük el azt a szabadságot, amely sehol máshol nem található, csak egyedül az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy nagy szereteted és nagy irgalmat következtében nem hagytad ezt a világot magára, hanem utánunk nyúltál, elkészítetted a megváltást, és az Úr Jézus Krisztusban be is teljesítetted azt. Úr Jézus Krisztus, Istennek fia, magasztalunk, dicsérünk téged, aki önmagadat adtad értünk, aki feltámadtál, és akinek adatot minden hatalom menjen és földön. Így dicsérünk téged, mert visszajössz és újjáteremted a világot. Véget vetsz mindennek, ami rossz, a bűnnek, a gonoszságnak, a betegségnek, a fájdalomnak, a szenvedésnek. Szentlélek Isten, dicsérünk téged is, aki eljöttél, hogy mindazt, amit az Úr Jézus Krisztus elvégzett, élővé tedd a mi szívünkben. Köszönjük vigasztaló jelenlétedet. Köszönjük velünk való közösségedet. Köszönjük vezetésedet, bátorításodat. Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, tiéd legyen minden dicsőség és dicséret, tisztesség és hálaadás. És így jövünk eléd a mi szükségeinkkel. Eléd hozzuk mindazokat, akik gyászolnak. Kérünk téged, hogy erődet, vigasztalásodat hozzá az ő életükbe és szívükbe. Könyörgünk tegekért, hogy Szent Lelkednek gyógyító erejével érintsed őket meg. Imádkozunk a megfáradt, megkeseredett emberekért, testvéreinkért. Világosságodat ragyogtasd fel újra az ő számukra. Imádkozunk azokért, akik kétségekben vannak, döntéshelyzetben állnak, keresik a te akaratodat. Kérünk téged, hogy légy számukra vezetőül. Imádkozom gyülekezetünkért, tartsd meg gyülekezetünknek közösségét, valóban szeretetben és képmutatás nélküli szeretetben. Taníts bennünket az együtt élésben, hogy az valóban téged tükrözzön vissza. Imádkozunk, Urunk, hazánkért, Magyarországért, és a magyar népért a határokon túl is. Ennek a nemzeti ünnepnek a napján hozzál az emberek szívébe életet, reménységet. Imádkozunk sokkal több igazságért, tisztaságért és őszinteségért a politikában, a gazdasági életben. Imádkozunk mindazokért, akik vezetik ezt az országot, adj nekik te tőled való igazságot, bölcsességet és tisztességet. Így kérünk, Urunk, hogy hallgass meg bennünket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.